Nagyon alacsonyan van az európai gáztározók töltöttségi szintje, és itthon is kevesebb gáz volt január végén a föld alatti tározókban, mint az elmúlt években átlagosan. Ennek oka az, hogy az orosz gázszállítások jelentősen elmaradtak a tavalyitól. A részletekről Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét kérdeztem.
A sok évi átlaghoz képest valóban jóval alacsonyabbak az európai gáztárolói töltöttségek, jellemzően olyan 30% körül vannak. Magyarországon pedig, ha megnézzük a Magyar Földgáztároló RT adatait, jelenleg 20%-os ez a töltöttség. Hozzá kell tennem, hogy ezen felül Magyarországnak van még 1,2 milliárd köbméternyi stratégiai földgázkészlet, tehát ezen a mennyiségen felül azért Magyarország rendelkezik még többletgázzal. Hát eleve a téli fűtési időszakot megelőzően ugye jóval alacsonyabb volt a tárolói töltöttség, mint ami szokott lenni. Kb. 75%-kal kezdte Európa ezt a szezont, jellemzően egyébként ez 90% fölött szokott ilyenkor lenni. Másrészt ugye a téli időjárás és hát ugye a nagyobb földgázigény, mint ahhoz vezetett, hogy alacsonyabb lett ez a mostani érték. Ezen felül ki kell azt is emelni, hogy többletgázt Európa nagy nehézségekkel tudott csak szerezni, és nem is tudott olyan mennyiséget, amit szeretett volna. Főleg egyébként Oroszország felől remélt Európa többlet mennyiséget, azonban az oroszok a szerződéses mennyiségeken fölül jelentős többletet nem kínáltak idén Európának.
Mindezek függvényében, akár Európában, akár Magyarországon lehet gond a gázellátással?
Én azt gondolom, hogy ha a piaci körülmények fennállnak, tehát hogyha Magyarország teljes mértékben tud a piacról vásárolni, akkor problémánk nem lesz az ellátással, attól nem kell tartani, hogy nem lesz elegendő mennyiségű földgáz. Ha a vevők hajlandóak megfizetni a magasabb árakat, akkor nyilván meg fogják ezeket a mennyiségeket kapni. Én azt hiszem egyébként Európa egészen is ezt a szezont túl fogja élni, nagy hidegekre már nem kell számítani. Másrészt a cseppfolyós földgáz piacon úgy tűnik, hogy tud kapni Európa olyan mennyiségeket, amelyek elengedőek lesznek a szezon végig viteléhez, illetve ahhoz, hogy ezt az időszakot kezelni tudja a kontinens. Ami inkább számomra kérdés, hogy mi lesz az év fennmaradó részében, hiszen az alacsony tárolói töltöttség azért a fűtési szezon követően is problémát fog okozni, tehát a magas gázkereslet valószínűleg az egész évben fel fog maradni, hiszen ezeket a tárolókat valamilyen módon tölteni kellene majd az idei év októberéig.
Mennyire segíthet Magyarországnak az a helyzet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Vladimir Putyin orosz elnök tárgyalásán egyesség született arról, hogy további 1 milliárd köbméternyi földgáz érkezzen majd orosz forrásból Magyarországra?
Én azt gondolom, hogy ez egy segítő elem lesz. Ugye itt az orosz elnök azt ígérte, hogy áprilistól lehet erre lehetőség. Ez az áprilistól érkező 1 milliárd köbméter, ez segíthet abban, hogy ezek a tárolói töltöttségek elérjék a kívánatos 90% fölötti értéket a fűtési szezon megkezdése előtt.
Akkor, amikor elindult a fűtési szezon, lehetett azt sejteni, hogy azért ennek ez lesz a vége februárra?
Volt egy nagyon fontos piaci fejlemény, mégpedig az, hogy a téli időszakban nagyon magasak voltak az azonnali gázárak. Lényegesen nagy különbség volt a rövid lejáratú téli leszállítási árak és a tavaszi-nyári árak között. Ez arra késztette egyébként azokat a szereplőket, akik betárolták ezt a földgázt, hogy a betárolt földgáz mennyiségét eladják, hiszen nem érdemes ezt a gázt tárolni a nyári időszakig, hiszen akkor jóval alacsonyabb árat kapnának érte. Tehát a fennálló piaci igényeket alapvetően Magyarország a betárolt földgázból elégítette ki. Kereskedői szempontból nem volt érdemes például importálni földgázt, hiszen az azonnali piacon ennek jóval magasabb ára volt, szemben a nagyon olcsón betárolt földgázzal, és szemben azzal, hogyha ez a betárolt földgáz a tárolóban marad, valószínűleg a nyár folyamán ez csak lényegesen alacsonyabb áron lehet eladni.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Kedvező lépés volt az autósok számára, hogy a kormány befagyasztotta tavaly az üzemanyagok árát. Most viszont az olajvilágpiaci árának emelkedése olyan szintet ér el, amivel a gázolaj beszerzési ára meghaladja a hatósági árat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a benzinkutasok drágábban veszik a dízelt, mint amennyiért el tudják adni. Ez pedig aholtankoljak.hu szerint akár kútbezárásokhoz is vezethet. Arról, hogy ez valóban bekövetkezhet-e, Kalapos Mihály kérdezte Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát.
Minden nappal nő a kockázata és nő az esélye annak, hogy töltőállomások bezárására kényszerülnek a vállalkozók. Elsősorban kisvállalkozások azok, amelyek sokkal kevésbé képesek azokat a veszteségeket állni és tolerálni, amit az egyre emelkedő üzemanyag árak mellett a hatósági ára alkalmazása jelent.
480 forintban limitálta az alapgázolaj és benzinárát a kormány, de valójában mennyibe kerül ez a vállalkozásoknak?
A nagykereskedelmi ár is ezen a szinten, vagy már e fölött van gázolaj esetében, többek véleménye szerint már a kiskereskedelmi árplafon fölött van a nagykerár szintje, ami azt jelenti, hogy semmiféle fedezet az üzemanyag értékesítés esetében nincs a kiskereskedelmi egység működtetésének költségeire. Tehát egyértelműen veszteséges ma már a 2050 magyar töltőállomás túlnyomó részén az üzemanyag kiskereskedelmi értékesítési tevékenység.
Ha a kormány nem határozott volna meg egy felső plafont, akkor most nagyjából mennyit kellene egyébként a benzinért, illetve a gázolajért adni?
Ma mintegy 510-530 forintot kellene fizetni a benzin, illetve gázolajért, talán benzinért valamivel kevesebbet, gázolajért pedig mintegy 530 forintot literenként. Ennek a magyarázata nagyon egyszerű, a hatósági ár bevezetésekor a kőolaj világpiaci jegyzése 82 dollár volt barelenként, jelen pillanatban 90 dollár a jegyzésár, és nagy a valószínűsége annak, hogy a következő napokban, hetekben további emelkedés történik, tehát még nagyobb lesz majd az az olló, ami a hatósági ár, illetve a normál piaci ár között van.
Ön szerint mi lenne a megoldás, hogy ne kelljen egyes benzinkutaknak sem bezárniuk?
Az államnak is részt kéne vállalnia ezeknek a terheknek a viseléséből, csökkenteni kéne a jövedéki adót, és ezzel együtt természetesen csökkennének a kiskereskedelmi árak is. Az áfa bevétel így is egy részét visszakompenzálná ennek a kiesésnek. Ugye sokszor lehet azt hallani, a kereskedők azonnal visszatornázzák az árakat, és bármikor, amikor áfa csökkentés történt, az árak egy idő után visszatértek arra a szintre. Meg lehetne tartani egy vegyes megoldást, valamilyen elfogadható szinten maximálni az üzemanyagárat, de nem 480 forinton, mert ez már nem nyújt fedezetet a költségekre, és emellett csökkenteni a jövedéki adó tartalmat. Így biztosítható lenne az is, hogy az árak azért ne menjenek vissza teljesen a piaci szintre, viszont ne legyenek elviselhetetlenek a kiskereskedők terhei, ne lehetetlenítse el a kiskereskedelemben dolgozó vállalkozások életét a hatósági ára alkalmazása.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Ha nem oldódik meg a munkaerőhiány, akkor heteken belül krízishelyzet állhat elő a fuvarozásban, mondta az Inforádiónak a NIT Hungary fuvarozó érdekképviselet ügyvezető főtitkára. Dittel Gábor hozzátette, az az egyik legnagyobb probléma, hogy a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni azt a magas bérköltséget, amelyet Nyugat-Európában megkapnak a sofőrök.
Tragikus a helyzet a munkaerőhiány kapcsán, aminek természetesen több oka van, járvány, az elvándorlás, az utánpótlás hiánya, képzés finanszírozásának hiánya, és sorolhatnám tovább, és gyakorlatilag ez most olyan helyzetet eredményezett, hogy ahol hiány van, ott, aki a munkáját eladja, az egyre növeli az igényeit, és így nagyon elszabadultak a kívánságok a gépjárművezetők részéről, ami egyébként jogosnak tűnik, hisz ugye mindennek megy föl sajnos a megélhetésnek is az ára. Nyugat-Európában magasabb jövedelmet tudnak elérni, ezáltal természetesen ugye magyar vállalkozásokat, munkáltatókat ez eléggé rontja a versenyhelyzetükben, hogy megpróbáljuk visszacsábítani, vagy megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy tovább is egy ilyen elvándorlás következzen be, ami az egyik része a dolognak, a másik része pedig, hogy mindent meg kell tennünk, és ebben kormányzati segítség nélkül véletőleg nem tudunk előrelépni, hogy vonzóvá tegyük ezt a tevékenységet, vagy én azt mondom, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy szakmává tegyük, ami talán vonzóbbá teszi a fiatalok számára egyébként ezt a nem könnyű és hát nem egyszerű munkavégzést.
Kormányzati segítséget említ, hogyan tudna itt a kormányzat segítséget adni?
Ugye itt a képzés tekintetében és a szakmásítás tekintetében áll előttünk egy nagyon jó példa, 2016 és 2020 évvége között volt mód arra, az akkori OK és országos képzés jegyzékben szerepelt a tergépjármű autóbuszvezetői tevékenységhez szükséges feltételek megszerzése, államilag finanszírozott felnőtt képzésként volt. Ezt valami rejtélyes oknál fogva megszűnt a jogszabályalkotó által 2021 elején. Ez az egyik megoldása itt a munkaerő hiánynak. A másik megoldása pedig természetesen ez az úgynevezett jövedelem vagy bérfelzárkóztatás. Belföldön 4 és 500 000 forint közötti bérjövedelem felzárkóztatás lenne szükség. Ez nemzetköziben egy kicsit nagyobb, ott olyan 700-750-800 000 forint körüli versenyképes legyen azzal a helyzettel, amit mondjuk Nyugat-Európában egy magyar gépjárművezető jövedelemként tud realizálni. Ez természetesen csak egyik része a problémának, mert ugye itt van egyfajta korfa is, ami azt jelenti, hogy 50-55 év lehet az átlag életkora a gépenvezetők között.
Azt meg lehet mondani, hogy hány sofőr hiányzik most?
Ma durván olyan 130 ezer gépjárművezető van, aki ezt a tevékenységet végzi, és ennek a 25-30%-a hiányzik most. Óriási szám.
Milyen problémákat okozhat ez hosszabb távon?
Bekerült a mindennapi szó használatunkban már úgynevezett ellátási lánc fogalma. Ugye ez azt jelenti, és ez könnyű belátni, az ellátási lánc, ha jól működik, akkor mindenki, hogyha bemegy a közértbe, akkor azt a terméket tudja levenni a polcra, amire ő vágyik, ugye ezt tapasztaljuk ma. De egyik fontos főszereplője a fuvarozó. Ma már ilyen 60-70 autós vállalkozás esetében nem ritka, hogy 5 és 10 autó azért áll, mert nincs rá gépjármű vezető. Bekövetkezhet az, amiről Nagy-Britániából hallottunk, hogy az ellátási lánc megszakad, és bizony, ha bemegyünk a közértbe, akkor nem biztos, hogy le tudjuk venni a polcra azt a terméket, amire mi úgy gondoltuk, hogy szükségünk van.
Dittel Gábort, a NIT Hungary fuvarozó érdekképviselet ügyvezető főtitkárát hallották. A világjárvány és a globális kihívások ellenére a német-magyar gazdasági kapcsolatok nagyon jó állapotban vannak, és továbbra is számos új lehetőséget rejtenek magukban, mondta az Inforádiónak a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke. Sávos Andrással beszélgettem.
Körülbelül 2700 német irányítású cég működik jelenleg az országban. Ez a 2700 cég 220 ezer magyarnak ad ma munkát. Fontos megjegyezni, hogy 2013 óta ez a szám több mint 40 ezer fővel emelkedett, amire nagyon büszkék vagyunk. Ebből az adatból is pontosan látszik, hogy a német gazdaság, a német gazdasági szereplőknek erős bizalma van a magyar gazdaság iránt. Az elmúlt években folyamatosan nagymértékű beruházások jöttek az országba különböző iparágakban, a legnagyobbaktól az egészen közepes kis méretig. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon pozitívan, optimisten állunk jelenleg a következő évek elé.
Tavaly mi okozta a legnagyobb kihívást? A globális ellátási láncokban tapasztalható zavar, a chip hiány, ez nyomta rá a bélyegét leginkább tavaly a gazdaság működésére?
Ez egy nagyon nagy probléma. Az elmúlt évben, sőt, talán azt is mondhatom, hogy már a múlt két évben a globális ellátási láncokban tapasztalható nehézségek azok nagymértékben rontották mind a magyarországi, mind pedig a németországi iparnak a teljesítményét. Alapvetően globális problémáról beszélünk, ugye itt már számos intézkedés van úton, főleg Németországban, amely ezt a helyzetet a jövőben orvosolni fogja tudni. Visszatérve az ellátási zavarokra, láthatjuk a számokból, hogy mind a két országban az ipari kibocsátás lényegesen magasabb lehetett volna. De most beszéljünk Magyarországról. Magyarországon jelenlévő autóipar, autópér beszállítóknak a teljesítménye jelentős mértékben magasabb lehetett volna már a tavalyi évben, abban az esetben, hogyha ezek a zavarok nem jöttek volna. Azt gondolom, hogy a jövőt illetően ezek a ellátási láncok van tapasztalható zavarok, ezek csökkenni fognak. Ez az alkalmazkodás, ez már megindult, és nagyon sok stratégiai programban jelenleg már útban ezeknek a kiküszöbölésére. Következő időszakban egyéb más okok miatt is ezek az ellátási láncok rövidülni fognak, amelyek egy plusz lehetőséget fognak adni Magyarország és Kelet-Európa számára. Meg vagyok győződve arról, hogy ha Magyarországon a megfelelő intézkedéseket meg fogjuk hozni, például a munkaerő hiányra vonatkozóan, akkor ebből Magyarország akár rövid távon is, de középtávon mindenképpen profitálni fog.
Ez azt jelenti, hogy akár ellátási, termelési központok, új központok jöhetnek létre a régióban, és így Magyarországon is?
Igen, azt gondolom, hogy igen, minden adottságunk megvan erre a lehetőségre.
Sávos Andrást, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökét hallották. A gyermeket nevelő szülők február 14-ig megkapják a családi adó visszatérítést a bankszámlákra. A postai kézbesítés még ennél is gyorsabban történik, mondta az Inforádiónak a pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Izer Norbertet kérdeztem.
Azok a szülők, akik a lakcímre utalást választották, tehát akik majd készpénzben fogják megkapni a családi adóvisszatérítést, ők már február első napjaiban készhez kapják ezt a összeget. Akik a banki átutalást választották, ők pedig majd a hónap közepén, február 14-ig bezárólag meg fogják kapni ezt az összeget. Tehát a készpénzben történő utalás gyakorlatilag ezen a héten meg fog történni, az utaláshoz pedig jövő hét vége felé és azt követő hét hétfőjén.
Lehetett ezt választani, hogy ki hogyan szeretné megkapni az SZIA visszatérítést?
Így van. Tavaly év végéig lehetett beadni egy nyilatkozatot, amiben gyakorlatilag lehetett egyeztetni az adatokat a NAV-val, tehát az utalási címet vagy a bankszámlaszámot. Ott lehetett jelölni, hogy ha valaki ezt készpénzben, tehát postai kézbesítéssel szerette volna megkapni, illetve ahol a családi pótlékot is készpénzben kapják meg a családok, ott automatikusan gyakorlatilag készpénzben fogja a NAV utalni ezt az adóvisszatérítést. Ha másképp nyilatkozik a család vagy a szülő, akkor természetesen utalással is mehet, de azt az utalási módot vagy azt a fizetési módot használja a NAV, amire a családi pótlék is megy egyébként az elmúlt időszakban.
Mi történik akkor, hogyha valaki mondjuk ezt elfelejtette év végéig jelezni? Mondjuk például, aki automatikusan kap családi pótlékot, az biztos lehet benne, hogy megkapja a családi adó visszatérítést is?
Igen, nagyon sokan, szerencsére nagyon sokan nyilatkoztak tavaly év végéig, de annak sem kell aggódnia, aki esetleg ezt elmulasztotta vagy elfelejtette. Akik egyébként már most is kapják a családi pótlékot, tehát vagy készpénzben, vagy átutalással, ők szinte bizonyos, hogy meg is fogják kapni az adóvisszatérítést még most februárban, ugyanis a NAV minden adatot ismer velük kapcsolatban. Azoknak lehet esetleg későbbi adóvisszatérítésre számítani, akik mondjuk nem kapják a családi pótlékot, tehát mondjuk tegyük fel a feleség kapja a családi pótlékot, és a férj esetében nem biztos, hogy a NAV tud hozzá mondjuk bankszámlaszámot, ezért azoknál, akik nem kapják a családi pótlékot, ott előfordulhat, hogy adategyeztetést kellett volna mondjuk tavaly évvégéig csinálni, viszont ha ez nem történt meg, akkor sincsen semmi probléma, az adóbevallásban ezt az adókedvezményt mindenki igénybe tudja venni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a nagy többség az meg fogja kapni még most február közepéig, aki meg mégis erről az első körről kimarad, az az adóbevallás véglegesítésével szintén még most tavasszal hozzá fog jutni az adóvisszatérítéshez.
Izer Norbert adóügyi államtitkárt hallották. Az alapító okirat aláírásával létrejött a Magyarországi Légipari Klaszter. A szakmai összefogás alapvető célja az ágazati termelői kutatás, fejlesztési és innovációs kapacitások növelése, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése, mondta az Inforádiónak a légipari klaszter létrehozásával, működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Lepsény Istvánt kérdeztem.
A légipar az egy húró ágazat a gazdaságban, és szorosan kapcsolódik a honvédelmi ipar fejlesztéséhez, és az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre inkább előtérbe került. Ugye a légipar adja a legkorszerűbb anyagokat, technológiákat, irányítást és tudást, ezért minden országnak az érdeke, hogy egy erőteljesebben kapcsolódjon be a légipari együttműködésbe, és ennek a légipari együttműködésnek akár házon belül, tehát országon belül, akár nemzetközi szinten a legjobb eszköze egy erre szakosodott klaszter. Azt kell látnunk, hogy a légiparnak igen jelentős a kutatásfejlesztési igénye, hiszen egy tudásbázisú ágazat, ezért nagyon fontos, hogy a vállalatok azok nagyon szoros kapcsolatban legyenek az egyetemekkel és a kutatóközpontokkal. A légipari klaszterben jelen pillanatban több mint 40 cég jelentkezett be, ezeknek egy hányada multinacionális cég, Magyarországon körülbelül 150 cég, amelyik a légiparban dolgozik, ebből 10 cég, multinacionális és a többi cég az KKV, illetve a cégek mellett bejelentkezett 7 egyetem és nagyon sok non-profit szervezet is. Tehát nagy volt az érdeklődés a klaszter létrehozása ilyen.
Mit várhatnak a tagok a klaszter létrehozásától, illetve mit kell nekik nyújtaniuk a klaszter tagjaiként?
5 munkacsoportot hoztunk létre a klaszteren belül, pont azért, hogy tudjuk struktúrálni azokat az igényeket, amelyek a klaszter tagok készül fölmerülnek. Ezek elsősorban a beszállítói lehetőségek megteremtése és kihasználása, együttműködés a multinacionális cégekkel különböző területeken. Nagyon fontos a szakképzés, gyakorlatilag a légiiparnak is fontos feladata a szakképzés, amely mostanában indult meg erőteljesen Békés Csabán. Nagyon fontos a kutatásfejlesztés és egyetemi együttműködés, és szintén ide tartozik az MRO, tehát a repülőgépek javítása és karbantartása. Amit mi tudunk biztosítani, vagy amit szeretnénk elérni egyik oldalról, a kapcsolatfelvétel. Magyarországi cégek régóta dolgoznak Magyarországon, de viszonylag kevés a kapcsolat a különböző vállalatok között, ezért ezt szeretnénk megerősíteni, az információáramlást szeretnénk megerősíteni. Szeretnénk egy irányba mozgatni azt a lobby tevékenységet, amelyet a hazai szabályozási környezetben akarunk elérni, vagy módosításában akarunk elérni, illetve szeretnénk, hogy a kutatásfejlesztési lehetőségek is nyílnának a légipar. A légiparnak az elvárásai minőségbiztosítási oldalról rendkívül magasak, és ezt is elő kell segíteni, hogy a magyarországi cégek minél nagyobb száma feleljen meg az elvárásnak.
Lepsényi István miniszteri biztost hallották.